mennyei atya részéről is, hogy nincs szükség arra, hogy az ő fiát odaadja a világ bűneiért, és mégis odaadja. Ha meg tudnál dolgozni érte, de nem tudsz. Soha nem tudsz. Akármennyit dolgozol, figyelj. Az idősebb fiú annyira büszke volt, hogy mennyit dolgozott. De olyan sok haszna volt az egészből? Hát csak keserűség jön ki belőle. Meg sajnálja magát. Kétharmadnak a tulajdonosa, figyelj. Gondolkodásmód. Kétharmadnyi rész az övé. Nem tűnik úgy, hogy szegény ember volt az apa. Mennyi vérese van. Szóval nem volt szegény. Nagy vagyon volt. Az idősebb mégis úgy érzi, hogy nekem meg kell dolgoznom azért, hogy apám rám figyeljen, és azért aztán mindent meg fogok tenni, és egy csöpp öröme nincs benne. Szóval nincs esélyed arra, hogy megdolgozz azért az áldásért, amit a kegyelemben megkaphatsz. Csak magaddal szúrsz ki, ha ezért erőlködsz. Nem lesz örömöd benne. Miért nem tettem egyel többet? Még egy fél órával többet kapálhattam volna. Soha nem lesz örömöd benne. Na de térjük vissza a történethez. Azt olvassuk, még messze volt, amikor az apja meglátta. Egy kis helyismeret. Szóval akkoriban az emberek nagy része azon a területen ilyen falu nagyságrendű helyeken élt, bár városnak mondták, de aki élt falun, az tudja. Szóval mindenki mindenkit ismer. Hát nem kell elmagyarázni, hogy hány disznód van, meg mekkora földed van, mert tudod. Hát ott nőttél fel. Hát. Na most erről az öregről is, mert hogy valószínű öreg volt, hisz 30 éves kor előtt nem lehetett kiadni az örökséget, hát akkor vált felnőtté egy zsidó fiú. Tehát a kisebbik is betöltötte a 30-at, hát akár egyre is korán lett apa az apa, szóval akkor sem volt már annyira. Ha messziről meglátta, valószínű várta. Most képzeld el a faluba. Az öreg áll kint a földje szélén, vagy az udva szélén is, nézd le. A falusiak meg szegény. Azt a gyerekét várja, aki elvitte a vagyonának egyharmadát. Nem elég, hogy a halálát kívánták. Most azt várja. Hát biztos valami gond van. És tényleg azt várta. És tényleg azt várta. És benne logika. Nincs. De várta a fiút. Meglátja. Elkezd rohanni. Na most megint kortól függetlenül. Szóval 48-50 évesen nem biztos, hogy az a legkedvesebb elfoglaltságot, hogy rohanj. Abban az időben még másabbak voltak egy kicsit a tekintélyviszonyok, mint mond. Most nem is illett egy idős embernek rohanni. Tehát az már illetlen dolog volt. Másrészt a ruházat olyan volt, hogy hát egy kicsit föl kellett húzni a szélét a köntösnek, hogy futni tudjál, mert különben nem tudtál futni benne. Na de ha ügyetlenül húztad föl, akkor még az alsó nemid is kilátszott. És akkor mi történik? Mit lát a falu? Elkezd rohanni az öreg. Szerintem egy néhány szolga futott rögtön utána, hát az össze fog esni, hát legalább haza kell hoznunk. Vagy nem tudom mi. A falusiak meg nézik, hogy hova rohan? Jön egy kellően szakadt fazon szembe az úton, egy számagába, nem túl sok értékes ruhával, lehet, hogy valamikor értékes volt, de többi kevé már lekopott róla, leszakadozott. Sarruján lehet, hogy az előző munkakörének a nyomai még ott voltak, mert disznópásztor volt. Ha kinn a mezőn élt, akkor nem valószínű, hogy mondta kétszer fürdött, és így tovább, és így tovább. És jön az apa, oda rohan, a nyakába borul, és a nagyon illedelmes bibliai fordítóink azt írták, hogy megcsókolta őt, csókolgatta. Folyamatos jelen idő, nem egyszer, mert egyszer megcsókolsz valakit, tehát az illedőség kedvér vagy mere, nem. Folyamatosan csókolgatta. Úgy, ahogy volt, büdösen, koszosan. Visszataszító külsővel, mert örült a fiának. Amikor azt olvassuk, hogy futott, a görög szó azt mondja, hogy rohant. Nem mind a ezek, hogy távgyaloglók, ugye, akik majdnem futnak, épp hogy csak egy hajszál választja el a futástól, rohan, sprintelt. Az összes erejét beleadta. Végre. Látom. Aztán nem írja a Bibliánk, hogy a díszes köntöst, a sarit és a gyűrűt otthon kapta. Lehet, hogy ruhalás közben az apa már adott utasítást a szolgáknak, hogy menj haza, hozd a ruhát, a sarut meg a gyűrűt. Ez azért érdekes, mert képzeld el, ha kint fölöltöztetik, mielőtt beér a faluba, akkor mit lát a falusia? A legszebb ruhába jön. Külön díszes köntös volt. Régen a falusiaknál, ha a lehetőség adta, akkor volt egy olyan tiszta szoba, vagy szép szoba, ami csak a vendégeknek lehetett, és mindenki kerülte, és vigyázott rá. Na most ez egy ünnepi köntös volt, ez egy ilyen volt, hogy csak ünnep, csak évente egyszer, ha alma jön. Megint csak a görög leírja, hogy bőrszandálba, a drágábbik fajta saruba jött, nem a hétköznapi, ami mindenkinek volt, a drág az ünnepibe, és a pecsétgyűrű ott van az ujján. És nincs próbaidő. Szóval abban a pillanatban, amikor az a fiú visszafordult az atyához, a legnagyobb ajándékot kapta, ami ott volt az atyai házba. A legdrágábbat, a legértékesebbet. Mert az apa így tekintett a fiára. Tudod, Jákob Józsefnek csinált egy különleges köntöst. Ez a fiú az ünnepi köntösbe vonul be a faluba. És a falusiak nézik, hogy szegény gyerek, biztos, hogy valami baj van ott nyaktól fölfelé. Hát azt öltözteti ünnepi ruhába, aki a rábízott részt eltékozolta. Ha már a tékozlásnál vagyunk, azt tudjátok ugye, hogy pozitív módon is lehet tékozolni, nem csak negatív módon. Ha van egy cégem, és a felett tulajdonomat rád íratom, mert te voltál az egyik legkedvesebben osztottad, akkor mindenki azt mondja, hogy persze, csak tékozol nyugodtan ilyen módon. Hát az apa is tékozolt. Hát odaadta azt, ami nem is járt volna, nem is kellett volna, és valószínű még tudta is, hogy amit a kisebbre bízok, az el is úszott. Az apa is tékozolt, nem csak a fiú. A falusiak ezt is tudták. Szegény öreg. De innentől kezdve az ünnepi öltözékben a fiú tudta, hogy az apa nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szereti. József, amikor megkapta a cifra köntöst, tudta és a környezete is látta, hogy az apa ezt a fiút nagyon szereti. Nem azt jelenti, hogy a többit nem. Ezt különösen, kitüntetett módon. amikor Jézus bemerítkezett, megnyílik az ég, és azt mondja mindenható Isten, hogy ő a szeretett fiam, akivel gyönyörködöm. És ezzel a szeretet kinyilatkoztatással, amit a környezet is meghallott, ezzel kezdi meg Jézus a kísértést a pusztába. Mielőtt a kísértő találkozik vele, még egyszer megerősíti az atya, hogy szeretlek, fiam. Nagyon. Az, hogy mindezt öltözetként jut rád. Ézsaiás 61:10. Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegény, aki fölteszi fejdíszét, mint mennyasszony, aki fölrakja ékszereit. Ha valaha voltál esküvőn, netán neked is volt. Szóval a leggondosabb frizura, a legjobb smink és legtöbb ékszer az esküvő napján van. Ugye? Ugye mondhatom, hogy akkor nézek ki a legszebben. Mert aztán utána évek, meg évtizedek, meg kilók, meg mit tudom én, de akkor hát mindent. Na most ezt olvasom, hogy örömöm telik az Úrban, mert fölékesíted, mint egy vőlegényt és mennyasszonyt. A mindenható Isten tette ezt, nem én. Nem én, hogy megdolgoztam érte. Szóval örvendezek. Nagy örömöm telik az Úrban. Ugye így van? Megint csak import humor. Szóval ugye nem úgy van, mintha citromlébbel keresztelkedtél volna hívőként. És csak az látszana rajtad. Hanem az az öröm, ami a mennyasszonyon és a vőlegényen. Na de, hát azért az élet mégiscsak más, jöhet az ellenvetés. Ismerős volt ám ez a Bibliában is, Habakuk 3, 17, 18, 19. Mert a fügefák nem fognak virágozni, a szőlőtőkéken nem lesz gyümölcs, hiányozni fog az olajfák termése, a kertek sem teremnek ennivalót, kivész a lyuk az akolból, és nem lesz marha az istállókban. Nem egy pozitív kép, ugye? De én vigadozni fogok az Úr előtt, örvendezek szabadító Istenem előtt. Az Úr, az én Uram ad nekem erőt, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járni engem. Külső körülményed lehet nagy negatív előjel. A te bensőt. Miről beszél? Vigadozom az Úrban. Amikor ez a fiú megkapja a gyűrűt, ugye tudjuk, hogy ez az akkori hitelkártya nagyságrend volt, nem volt próbaidő. Nem a második számú pecsétet kapta a fiú, az első számot. A legnagyobb értéküt. A családi vagyon feletti rendelkezési jogot. Képzeld el a falusit, aki tudta, mit jelent az a gyűrű. Neki adta. Most komolyan? Mit csinál ez az apa? Aki már egyszer az egyharmad részt eltékoz arra, rá az egészet. Tékozol. De nem fél attól, hogy hiányt fog szenvedni. Gazdag ember. Gazdagon állt. Ha megnézitek az tékozló fiúnak ezeket az ajándékait, ez egyik sem a szegénységről és a túlélésről szól. Ez gazdagságról beszél. Ez túláradó mértékű gondoskodásról beszél. Tudod, csak egy érdekesség, amikor Mózes megy az égő csipkebokor felé, akkor azt mondja neki a hang, hogy vesd le a sarudat, mert szent a hely, ahol állsz. És inkább te estérdre. Itt amikor lehet, hogy szakadt sarúba vagy sarú nélkül jött, akkor sarut kap. A kegyelem alatt megállhatsz a mindenható Isten jelenlétébe. A törvény idején ott nincs erre lehetőséged. Miért? Mert a törvény örökös tennivalót vág a nyakadba. A kegyelem ad nyugalmat és felszabadultságot ettől. Na de folytatódik a történet. Ünnepeljünk, zene és tánc. Hát tudod, lehet a gyülekezetben a zene és a tánc ellen beszélni, de azért úgy nagyon halkan megjegyzem, hogy figyelj, ha a mennyei vőlegényed szereti ezt a környezetet, akkor talán hozzá kéne szokni. Könnyebb lenne ott. Nem kéne ott annyit gyakorolni. Csak a gondolkodásmód miatt, ez csak kitérő volt természetesen. Szóval az idősebbik fiú közeledik a házhoz. Nézzétek meg a képet. A fiatalabb már bent van, az idősebb, amelyik meg akar dolgozni azért, hogy az apja fölnézzen rá, az még csak közeledik a ház felé. Még távol van tőle. A kicsi már bent van. És megharagszik. Ez a te fiad. Nem az öcsém, a testvérem, ugyan. Ez a te fiad. Ha jól megnézzük, ebbe a történetbe a három szereplő közül egyedül az apának lett volna joga haragudni. De eszébe se jutott. Eszébe se jutott. Örült az elveszettnek. És tudod, mit mond neki az apa? Nem azt mondja, hogy te is kaptál kétharmad részt. Azt mondja, figyelj, hát mindenem a tied. Na most, ha jó belegondolsz, hát tényleg. Hát ha teljes vagyot egyharmadra, vagy kétharmadra felosztod, akkor neked nem maradt. Azt mondja az apa, mindent neked adtam. Hozzám jössz kérni egy kecske gidát, hát ne szórakozz, hát a tied. Hát én vagyok a haszon élvezője, mert még itt élek, de jogilag már a tied, hát megkaptad az örökségedet. És nem használja. Ott van, nem használja. Megkérdezi az idő, mi történik? Idegen neki a zene és a tánc, az öröm. Úgy tűnik, ezt csak halkan mondtam. Említettem az elején, hogy ezeket a történeteket Jézus meséli el. Hogy miért? A Bibliánk ezt is elárulja. Lukács 15:1-2. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok, az írástudók pedig így zúgolódtak, ez bűnösöket fogad magához, és együtt is eszik velük. Hát hogy ünnepel a ti mesteretek, tanítványok? Bűnösökkel? Igen. Mert hogy Jézus a szíveket változtatja, nem a viselkedésmódot. Az a gyümölcs a viselkedésmód változása, a megváltozott szívnek. Na, akkor nézzük a másik két történetet is, csak egy-egy villantás erejéig. A jó pásztor otthagy 99-et egy miatt. Hát azért 1% veszteség. Nagyon-nagyon megnézzük, akár még bele is férhetne, nem? 99-et otthagy egy miatt. De nem elég, hogy otthagyja egy miatt. Hazaviszi, nyakába veszi, hazaviszi, szól a barátaidnak, hogy gyertek, buli van, megtaláltam azt az egyet. És lehet, hogy a buli kedvéért másik hármat megöl, hogy legyen jó ízű falat. Ilyet nem csinál egy pásztor. Nem is biztos, hogy elmegy az egyér. De ha elmegy, akkor se fog még bulit csapni. Csak egy valaki teszi ezt a jó pásztor. Aki elmegy az egyér, és azt mondja, hogy kimondhatatlan öröm van a mennyben. Mert egy valaki megtért. Hát és a másik, elvesztettem egy drachmát, ugye egy napi bér. Nem azt mondom, hogy kevés, de utána összehívom a szomszédasszonyokat, és ünnepelünk, hogy megtaláltam. Hát, nem tudom, hányszor tettél ilyet, én még egyszer se. Szóval, mindez azért következhet be az én életembe, ha magamat helyettesítem be a tékozló fiúnak a helyzetébe, mert volt egy golgotai kereszt, amelyik elhozta ennek a jogalapját. Hogy mennyire döbbenetes a kereszt? 69. Zsoltár 20-21-22. Te tudod, hogy milyen gyalázatért, milyen szégyen és szidalom, látod minden ellenségemet. A gyalázat összetörte a szívemet, egészen belebetegedtem. Részvétre vártam, de hiába, vigasztalókra, de nem találtam. Ételembe mérgettettek, szomjúságomban ecettel itattak. A golgotai kereszt. Ott, ahol a megváltó magára veszi mindazt a szennyet, bűnt, kétkedést, haragot, elutasítottságot, amiben te és én részesítünk. Ott van egy olyan váltás, hogy onnantól kezdve a legszebb ruhát, a legértékesebb gyűrűt, a legszebb sarut lehet neked adni, mert megtörtént a váltás. És hogy mennyire örül a mindenható Isten annak, hogy ez így működhet. Zofoniás 3, 17. Veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, újjongva örül neked. Ezt mondja az egyszerű fordítás, ebben a skofodiási szakaszban a Károli még szebb. Amikor azt mondja, hogy az Úr a te Istened közötted van, erős ő és megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez neked. Amikor a mindenható Isten örömében elkezd énekelni, mert gyönyörködik benned. Amikor te befogadod és átveszed azt a dicsőséget, szentséget, tisztességet, amit az ő fia ott hagyott, hogy a keresztre menjen érted. Ez a szeretet, ami ott kellene, hogy süssön belül minden ember szívébe, aki megismerte a mindenható Istent. Ez a sofoniás ige szakasz arra indít mindenkit, hogy örüljön és vigadjon. Sofoniás 3.14-től, és végig a Károliból még egyszer. Énekelj Sionnak leánya, harsog Izrael, örvendj és teljes szívvel vigadj Jeruzsálem leánya. Megváltoztatta az Úr a te ítéletedet, elfordította ellenségedet. Izrael királya az Úr közötted van, nem látsz többé gonoszt. Azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek, ne félj, ne lankadjanak kezedeid, Sion. Az Úr a te Istened közötted van, erős ő megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmébe. Énekléssel örvendez néked. Legszebb képe a mindenható Isten örömének, hogy elfogadtad az ő fiának az áldozatát, a golgotai helycserét. És amikor ez a helyzet, ez a helyed a mindenható Isten jelenlétében, akkor jön az emberi szürke állomány, és úgy tesz, mint sok esetben. Jézusnál is láttuk, mondjuk Jairus leányánál, vérfolyásos asszonynál. mi van? Hát én jobban tudom, mi az, hogy kiért hozzád. Hát az egész tömeg itt tol körülötte, tehát persze, hogy hozzád ért valaki. Mondja Péter. Jaj, Isten, azt hát alszik. Jabbá, hát hogy aludna, hát nem ért hozzá. Jön a szürke állományod, és elveszi ezt a helyzetet tőled. Hogy a mindenható én, Isten, énekléssel örvendezik neked. Gyönyörködik benned. Nem azzal foglalkozik, hogy hány ruhádat szakítottad szét és tetted tönkre, hanem azt, hogy végre rád adhatja az igazság palástját. Gyűrűt húzhat az ujjadra. Engedd, hogy ez az öröm beléd hatoljon. Mert ha megváltozik a szíved, megváltozik a külsőd, és megváltozik a környezeted is, de fordítva nem fog menni. Azt ne várd, hogy majd te megváltoztatod Magyarország helyzetét. Van, ahol van. De ha minden magyar embernek a szívében ott égne ez az öröm, akkor megváltozna az ország is, az teljesen biztos. De ez egy másik téma. Befejezésül. Sofóniás 3.17. Az Úr a te Istened közötted van, erősül megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendeznéket. Amen. Amen. Álljunk fel és közösen imádkozzunk még.